Tehát a mai napi ige szakaszunk az az Ézsaiás 46-ban olvasható, a 8. verstől. Emlékezzetek csak és piruljatok, szívlejétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra. Én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincsen hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok Napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulás szerzek ékességemnek, Izraelnek. Amikor elolvastam ezt az igét, akkor megint azt éreztem, amit legtöbb perikópában kijelölt igének, hogy na most tessék, megint fejest ugrunk egy ige szakaszba, és hogy igazából miről is szól ez, és hogy jön ez ide, és itt advent 4. vasárnapján, karácsony előtt, mi is ez az ige rész tulajdonképpen? De aztán arra gondoltam, hogy ez most egy advent 4. vasárnapi ige hirdetés lesz, és úgy így készülünk tulajdonképpen a karácsonyra, ami hát most nagyon közel van hozzánk, mert mi is eldöntöttük édesanyával, hogy hazamegyünk és nekiállunk a halászlé elkészítésének, a mindenkori karácsony esti halászlé elkészítésének. Akkor értjük meg jobban ezt az ige szakaszt egyébként, ha az egész fejezetet elolvassuk. A mi ige szakaszunk, a kijelölt ige szakaszunk azzal kezdődik, hogy emlékezzetek, és hát persze így folytatódik, hogy ti hűtlenek. Még nincs szilveszter, és ez talán egy kicsit a szilveszteri igehirdetések és együttlétek témaköre, hogy ilyenkor évvégén jó úgy visszanézni, hogy tulajdonképpen mi minden történt velünk az eltelt egy évben. Én nemrég voltam egy ilyen pásztorálpszichológiai továbbképzőn, ahol az volt a feladat, hogy beszéd nélkül, csak játékkal, mozgással el kellett mondanunk, hogy mi minden történt velünk az eltelt egy évben. És én legtöbbször úgy esek be egy szilveszteri alkalomra, hogy arra gondolok, hogy előveszem a naptáramat, és azt mondtam, hogy futottam egész évben, de mi is történt tulajdonképpen? És most nagyon jó volt ez, hogy szavak nélkül el kellett játszanom azt, hogy mi minden történt, és hirtelen nagyon sok emlék eszembe jutott. Többek között az, hogy Rómába járhattam. Többek között az, hogy milyen jó könyveket olvastam. Persze az is, hogy mennyit rohangáltam. Eszembe jutottak nagyon szép találkozások. Eszembe jutottak nehéz találkozások. És ahogy így végig kellett gondolnom, arra gondoltam, hogy sokkal gazdagabb volt ez az év, mint ahogy úgy a felszínen az ember el tudja gondolni. De ez az élszakasz nem arra szólít fel, hogy gondoljuk végig, hogy mi történt velünk a külső életünkben, hanem arra, hogy mi történt velünk az Istennel való kapcsolatunkban. Ez a nép a babiloni fogságban van még. A babiloni fogság nagy haszna, hogy a proféták újra és újra elmondják, hogy Izrael népe a törvényszegéséért, az Isten parancsaival való szembeszegülésért került a fogságba. Ez Izrael önértelmezése akkor. Ugye nagy kihívás volt ebben a korszakban az, hogy Babilon bálványisteneivel szemben Izrael önmagát, mint az egyetlen Istent imádó nép fogalmazza meg. Tehát igazából, amikor arról beszél az ige, hogy emlékezzetek, akkor arra kell emlékezni, a népnek az Istennel való kapcsolatára kell emlékeznie. Mert hogy a külső történéseken kívül van egy belső történése Izrael népének, és azt gondolom, hogy minden embernek. Van egy külső történetünk, amiket el tudunk mondani eseményekben, dátumokban, akár szavak nélkül is el tudjuk játszani, hogy mi minden történt velünk, de mindegyikünk életének vannak belső történései, amiket talán ki se tudunk fejezni, vagy nem is akarunk kifejezni, mert annyira belsők és annyira személyesek. Mindegyikünk életének van egy rejtett története, és persze egy rögtön megálltam, hogy rejtett, mert az Isten előtt nincs rejtett történet. Tehát Isten látja a mi belső történetünket, és nagyon sokszor mások is látják, mert valahogy a légkörünkben, az arcunkon egyáltalán meglátszik, hogy valami ott zajlik belül, még hogyha a konkrétumokat nem is tudják azok, akik a közelünkben élnek. De emlékezni, itt a népet Isten arra szorítja fel, hogy emlékezzen a bálvány imádására, és arra, hogy ő végig mégis hűséges volt hozzájuk. De az Istennel való történeteinkben nem csak a negatív dolgokra lehet emlékezni, amikor hűtlenek voltunk, hanem lehet emlékezni a pozitív megtapasztalásainkra is, ahogy hordozott. Biztos, hogy mindegyik kötök életében volt olyan helyzet, amikor azt mondtátok, hogy itt nincs tovább. Azt nem tudom, hogy ebből, ott legbelül, ebből a csapásból, vagy ebből a nehézből, hogy fogok kikeveredni. És ha visszanézünk, akkor nem is egészen tudjuk, hogy keveredtünk ki, de kikeveredtünk. Vagy ahogy meghallgatta az imádságainkat. Én vezetek imanaplót. Személyekért is, meg általános dolgokért is, és néha rácsodálkozom, hogy leírtam 2013-ban egy személlyel kapcsolatban ezt meg ezt, hogy ezt kérem, és látom ma ugyanazt az embert. És arra gondolok, hogy ezek valahogy megfelelnek egymással. Pedig nem állítom, hogy rendkívül hűséges imádkozó lennék, csak vannak emberek, akik időnként úgy tényleg a szívemre, a lelkemre nehezednek, és imádkozom értük. Vagy önmagamért kértem dolgokat. És egyszer csak azt mondom, hogy ezt leírtam ekkor, és hol vagyok ma már ettől? Ahogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Vagy ahogy megmutatja nekünk önmagát eseményekben, a szaván keresztül, ahogy megtalálkoztunk vele azokban a dolgokban, amikkel megajándékozott. Mindegyikünk életében van egy csomó ajándék. Beszéltünk is most Pálról. Pár olyanról, amit meg tudunk most így karácsonytáján fogni, hogy Isten megajándékozott, de azt gondolom, hogy hogy igazán, akár téma is lehetne, igazán végig mernénk gondolni, hogy az életünk folyamán mi mindennel ajándékozott meg, amire talán nem is számítottam, amitől megvédett. Nem örülök, hogy most az édesanyám ezt hallani fogja, de nekem van néhány olyan közlekedési helyzetem, amiben nem tudom, hogy miért úsztam meg. Tehát tényleg valami, lehet azt mondani, hogy akinek 30 éve van jogosítvány, annak már egy ösztöne is kialakul vezetési szituációkra, de jó néhány olyan helyzet van mögöttem, amiről tudok, és azt mondom, hogy egy pillanaton múlt az életem, és nem rajtam múlt, és nem a vezetői rutinomon, hogy bizonyos helyzetekben megúsztam. És azt gondolom, hogy nem csak közlekedési szituációkban vagyunk így, hanem sok-sok élethelyzetekben, amire visszanézek, és azt mondom, hogy megvédtél. De jó. Ettől vagy attól az úttól, ettől vagy attól a hibás döntéstől, megvédtél. Az életünk Istennel való rejtett története vezetett ahhoz a látható történethez, ahogy most élünk, akik most vagyunk, ahogy most az életünk kifele is látható módon is kinéz. Szóval, hogy az igénk arra szólított fel, hogy emlékezzetek, és én most megfordítva az ige eredeti üzenetét, mert itt a népnek a bálványimádás bűnére kellett, hogy emlékezzen. Én azt szeretném, ha arra emlékeznénk, ami az Istennel való rejtett életünkről, nem látható életünkről beszél. És van ennek az ige szakasznak egy másik üzenete, ami nem így egyszerűen van kifejezve, de mégis összefoglalva így lehet elmondani, hogy azt üzeni a prófétán keresztül Isten ennek a népnek, hogy higgyetek, van jövő. Ott vannak a babiloni fogságban, 60-70 éve, már a legöregebbek, már kihalt egy nemzedék, akiket fogságra vittek, már csak a legöregebbek emlékeznek arra, hogy van Palesztina, hogy ott volt egy templom, hogy ott volt egy kultusz. És persze eközben már meggyökereztek itt, már kialakult a zsinagógális rendszer, már összegyűjtötték az iratokat. Hordozzák azt a hagyományt, hogy de hát nekünk ott a hazánk. Igen, van, amikor a proféták mondták, hogy haza is fogunk egyszer menni, de már a gyerekeink kádeusul beszélnek, de már annyira bizonytalan minden. És talán egyetlen egy út van, hogy belesimulni abba a helyzetbe, amiben itt élünk, Babilonban, és a profétai hang azt mondja, hogy higgyetek, van jövő. Van számotokra Istentől készített jövő. És itt megint hadd utaljak a külső körülmények és a belső viszonyulás különbözőségére. Vagy annak hittek, amit láttak és tapasztaltak, vagy a prófétai hangnak, amelyik azt mondta, hogy van jövőtök, mint nép. Van jövőtök, mint egyes ember, mint Isten választottai. Ha körülnéznek a politikai realitásban, akkor azt mondták, hogy nincs jövő. Ki lát reálisan? Ki az, aki valóban a realitást látja? Az, aki csak ezeket a külső eseményeket látja, vagy az, aki vár Isten cselekvésére, miközben teszi a dolgát. Azt mondják itt a Biblia kommentárok, hogy persze örök vita, hogy ez egy olyan prófétai hang, ami utólag mondja el azt, amit már megtörtént, vagy valóban előre mondja el a megtörténtet, mindegy ilyen szempontból. Az üzenet szempontjából azért mindegy, mert tényleg Isten cselekvése, ahogy Izrael népéért cselekedett, az teljesen váratlan volt. Elvileg én tudtam ezt, de most, hogy utána olvastam, egészen megdöbbentett, hogy Krisztus előtt 539. október 5-éről, 6-áról virradó éjjelen teljesen átfordult a babiloni politikai helyzet. Ezen az éjszakán egy perzsákból álló hadsereg elfoglalta a Babilónia fővárosát, Babilont. A sereg élén a perzsa Círusz király állt, akit később Kürosz néven ismerünk, vagy Círusz néven ismerünk a Bibliából. Egy brilliáns stratégiával egyetlen éjszaka alatt megdöntötték a babiloni birodalmat, és perzsa uralom került tehát perzsák kerültek ennek a birodalomnak az élére. Ez látszólag csak egy külső politikai esemény volt. Hogy hatott ez Izraelre? Úgyhogy Kürosznak új külpolitikája volt. Amit itt a proféta így mond, hogy a sas, aki hirtelen jön, aki lecsap, aki váratlanul fordítja meg az eseményeket, ez utalás Kürosra, aki azonnal az hatalomra jutása után egy új külpolitikát teremtett, mégpedig azt, hogy nem csak Izraelt, hanem minden leigázott népet hazaengedett az területére, visszaadta például Izraelnek, mindenkinek visszaadta a saját Isten szobrait, a saját kultikus tárgyait. Ebben az új, persze alattvalók maradtak, adót kellett fizetni, de ilyen értelemben egy megengedőbb és élhetőbb külpolitikát folytatott, és ennek lett a következménye, hogy beteljesült a prófétai szó, és a 70 éves babiloni fogság után azok, akik akartak, visszatérhettek Palesztinába, újra fölépíthették a templomot, újra fölépíthették Jeruzsálemet, és gyakorlatilag az ígéret földjén, a saját földjükön újra kezdődhetett az élet. Itt a prófétán keresztül azt mondja Isten, hogy van jövőtök. És ez a jövő milyen összefügg az én cselekvéseimmel. És föl kellett tennem magamnak is ezt a kérdést, hogy hogyan viszonyulok a valósághoz. Az a valóság, amit látok, az is valóság. Tehát az is a valóság egy része, de vajon úgy nézek-e a valóságra, hogy abban számolok Isten cselekvésével, ami akár ilyen nagyon, bocsánat, pogány eszközökön keresztül valósul meg, mint hogy egy círusznak van egy zseniális stratégiája, mivel elfoglalja Babilont. A harmadik üzenet, amit a próféta mond, és amit én magamnak is, és nektek is szeretnék továbbadni, az azt mondja itt, hogy hallgassatok rám. Hogy is néz ez ki a valóságban? Arra kellett gondolnom, hogy amit így Győző mondott az elején, hogy a legfontosabbal foglalkozik a Szentírással, hiszen ez mindennek az alapja. Valami ilyesmiről beszél itt az ige, hogy hallgass rám, mert ez az örök mérték, amihez hozzáigazíthatod az életedet. Talán ti is vagytok úgy ruhákitokkal, hogy örültök, hogy kicsit, hogy mondjam, lehet benne belőle kiengedni, jó esetekben lehet belőle bevenni. Tehát, hogy olyan ez, mint a szabás, amiben a ruhaigazítást tartok, de van egy örök mintám, amihez igazítom magam. És hogy valamiről, amikor Isten igéje azt mondja, hogy hallgassatok rám, akkor abban azt mondja, hogy van egy örök minta. És az a Szentírás, a hirdetett és olvasott ige, a lelkiismeretünkben megszólaló ige, mert ugye ezt is ismerjük, hogy egyszer csak valahonnan bekúszik egy gondolat, lehet, hogy nem is egy bibliai vers, de bekúszik egy gondolat. És felerősödve tudom, hogy nagyon erre kéne hallgatnom. Mert az életet ez viszi bennem tovább. Ez a prófétának a harmadik üzenete, hogy hallgassatok rám. Illetve Istennek ez a harmadik üzenete, hogy hallgassatok rám. Emlékezzetek, amikor a realitással számoltok, akkor az én cselekvésemmel is számoljatok, és hallgassatok rám, mindig újra és újra igazítsátok a belsőtöket ehhez a mértékhez. És azt gondolom így, hogyha így birkózunk meg ebben az ige szakasszal, akkor azt látjuk, hogy ez tényleg egy adventi üzenet, és tényleg egy jó ige szakasz arra, hogy a lelkünket karácsonyra és többek között szentestére készítsük. Hát hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk még. Olyan sokszor elcsüggesz bennünket, Úrunk, az, ha körbenézünk, és emberekről, dolgokról, események alakulásáról azt a realitást veszük számba, ami látható. Köszönjük azt, hogy a realitás mindig több, mert abban ott van a te valóságod, váratlan megoldásaid. És köszönjük, hogy olyan sokszor találkoztunk ezzel, ahogy megvédtél, támogattál, megoldottál helyzeteket. Kérünk téged, hogy áld meg mindegyikünk karácsonyát így, hogy több legyen az annál, mint ami látható és tapasztalható. Olyanban találkozzunk veled, hogy a te titokzatos útjaidon és módjaidon érints bennünket, és érints azokat is, akikkel együtt ünneplünk. Amen.